Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5:30, jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok. A bemondó Szlotta Judit, főbb híreink először röviden. Gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban a tegnapi légitámadás áldozataira emlékezve.
Elbontották a kordont a Kármelitánál. Az épület egy része mindaddig látogatható lesz, amíg el nem döntik, milyen funkciót kap.
A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás alapján csak így biztosítható védett táron a zavartalan hazai üzemanyagellátás.
Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. Vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Tovább nőtt a Kijevet csütörtökön ért orosz légicsapás halálos áldozatainak a száma, három gyermek is életét vesztette. Ma nagyszabású hadifogolycsere kezdődött Kijev és Moszkva között, mindkét oldalról 1000 embert érhet haza. Részletek Iváncsik Attilától.
Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légicsapások áldozatainak emlékére. Tegnap a háború kirobbanása óta az egyik legsúlyosabb orosz dróntámadás érte az ukrán fővárost. Azóta a halottak száma 24-re nőtt. A sebesülteké megközelítette az 50-et. A halálos áldozatok között három gyermek is van. A hatóságok közölték, megvizsgálták a becsapódott orosz rakéták törmelékeit. Ez alapján kiderült, hogy idén gyártották őket. Ez alapján Volodymyr Zelenszkij elnök arról beszélt, hogy Moszkva még mindig hozzájut bármihez a nemzetközi piacon, ami bizonyítja, hogy a jelenleg érvényben lévő szankciók nem elég hatékonyak, tovább kell őket fokozni. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként éjszaka az oroszországi Rjazanyban található olajfinomítót támadta harci drónokkal. Az ipari létesítményben lángok csaptak fel a robbanások után. Közben a háború kitörése óta egyik legnagyobb fogolycsere kezdődött meg Kijev és Moszkva között. Mindkét oldalról 1000 embert érhet haza. Az oroszok által szabadon engedett ukrán katonák többsége már 2022 óta hadifogságban volt. A fogolycserében a szemben álló felek között az Egyesült Államok és Törökország játssza a közvetítő szerepet.
Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európa Tanács külügyminiszterei.
A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió bűntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék akárcsak 80 évvel ezelőtt a Nürnbergi per helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után.
A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a magyar külügyminiszter.
Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, megerősítették, hogy a magyar külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba.
Szimbolikusan, sajátkezűleg kezdte meg a Kármelita kolostor előtti kordon elbontását a miniszterelnök, a belügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy az eddig Orbán Viktor hivatalaként szolgáló épület egy része szabadon látogatható lesz, és felülvizsgálják a budai várnegyedben található kormányzati épületek funkcióját is. Kocsán Dávid összefoglalója.
Én azt tudom mondani, hogy a rendszerváltás utáni Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, olyan közintézmények körül, amit a magyar emberek pénzéből építettek, és abból tettek ilyen szépé.
Jelentette ki a miniszterelnök, majd a belügyminiszterrel és a beruházási és közlekedési miniszterrel együtt elkezdték eltávolítani a Karmelita kolostor előtti kordonokat. Magyar Péter emlékeztetett, az épület előtti részt 2021-ben kerítették el arra hivatkozva, hogy az a hivatallal szemközti Honvéd főparancsnokság újjáépítése miatt felvonulási terület. A kormányfő arról is beszélt, hogy át fogják tekinteni az épületek funkcióját, a témában szakmai konzultációt terveznek. Magyar Péter megerősítette, hogy a dísztéren visszaépített egykori Vöröskereszt székházban kap helyet a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium. Hozzátette, a budai várnegyedben folyamatban lévő építkezéseket befejezik.
Torzó nem fog maradni, tehát abban senki sem érdekelt, hogy egy félig megépült épület az félbe maradjon. Igyekezni fogunk a költségvetés lehetőségeit áttekintve befejezni ezeket az épületeket költséghatékony módon. Ugye nem csak itt zajlanak beruházások, a Kossuth téren például a kúria épülete, az egykori kúria épülete is már befejezés előtt áll, szintén zajlik az egykori földművelésügyi miniszterünknek az újjáépítése, amit szintén majdnem a földig romboltak, hogy legyen még garázsnak hely a Kossuth téren, és újonnan építik föl. Szóval ez egy összetett ügy és probléma halmaz, egyben megoldandó feladat.
Magyar Péter bejelentette, hogy megnyitják a Karmelita kolostort az érdeklődők előtt, majd hozzátette, hogy az egykori vörös kereszt székház is látogatható lesz. Ezt azonban csak ezen a hétvégén lehet megtekinteni.
Egy látogatás keretében lehet megtekinteni a Karmelita palotát, és megtekinteni egyes részeit, a gyönyörű üveg belsőt, és az említett szivarszobát például fönt, ott ebben a minisztériumi épületben.
A beruházási és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy az előző kormányciklusokban a Nemzeti Haussmann program részeként több száz milliárd forintot fordítottak a Várnegyed felújítására, valamint új épületekre. Vitézi Dávid kifogásolta, hogy a beruházásokról nem kérdezték meg az embereket, emellett a műemlékvédelem Várnegyedben alkalmazott formáját is aggályosnak nevezte.
Mindennel együtt itt az 500 és 1000 milliárd forint közötti zónában vagyunk, közelebb az 1000 milliárd forinthoz. Amennyit a budai vára már vagy elköltöttek az elmúlt években, vagy kötelezettséget vállaltak, és mindezt aközben, hogy bár nyilván fontosak és érdekesek a műemlékvédelmi viták, hogy szabad-e így műemlékeket újonnan létrehozni. Fontos és érdekes kérdés, hogy melyik minisztérium és miniszter hol ül, meg hol nem ül, meg az Alkotmánybíróság hol ül, meg hol nem ül, de a valós kérdés az, hogy eközben a magyar gyermekvédelemre, a magyar egészségügyre, a magyar közlekedésre, vasútra nem volt soha semmire elég pénz.
Posfai Gábor belügyminiszter a tájékoztatón bejelentette, hogy Szabó Bence százados csatlakozik a kabinettjéhez. Feladata a rendvédelmi dolgozók véleményének közvetítése lesz a tárca felé.
Néhány perc alatt betelt a 2000 hely. Erre a hétvégére a Karmelita palota és a Luxus Minisztérium látogatására, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán.
Magyar Péter hozzátette, rövidesen újabb helyeket nyitnak a következő hétvégékre.
A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját.
Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a második világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy, és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodás után.
A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést.
Ezt Magyar Péter jelentette be a közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza.
A Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós vezette alapítvány kormányzati támogatásának megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, jelentette ki a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán.
Rétvári Bence szerint ezzel ellehetetlenül 25 nemzetközileg elismert és 50 kiemelkedően tehetséges szakember versenyképes kutatási környezete. Az alapítvány kuratóriumában 4 Nobel-díjas tudós van, de Magyar Péter a tudományos teljesítményüket elégtelennek ítélte, jegyezte meg a politikus.
Vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben, közölte a honvédelmi miniszter.
Ruszin Szendi Romulus példaként említette a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, a védelmi ipar privatizációját, valamint az új dörögdi gyakorlótéren történt kézi gránát balesetet, és az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. A tárca vezető aláírt továbbá egy rendeletet, amely plusz 10 nap szabadságot és további 2 szolgálatmentes napot biztosít az állománynak.
Nincs erős haza erős honvédelem nélkül. És nincs erős honvédelem megbecsült ember nélkül. Ezért az első intézkedéseink egyik célja a katonák moráljának helyreállítása lesz. Gyors, azonnal érezhető döntések jönnek. Nem hónapok múlva, nem évek múlva, most.
Nincs akadálya a gördülékeny átadás átvételnek és a közös munka gyors elindításának, írt a közösségi oldalán a pénzügyminiszter a délelőtti állományülést követően.
Kármán András hozzátette, célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsen. Bejelentette azt is, hogy a pénzügyminisztérium visszatér a József Nádor térre.
Az év elejé adatok alapján Fellendülés van a gazdaságban, a költségvetés helyzete azonban továbbra is kiemelt figyelmet igényel, mondta az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
Pásztor Szabolcs a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az újonnan kinevezett miniszterek nyilatkozatai alapján nem készül megszorításokra a kormány, ehelyett a beruházások ösztönzése, valamint a kis és közepes vállalkozások fokozott támogatása a kijelölt irány. Emlékeztetett, a pénzügyminiszter tervei szerint csökkentenék a minimálbér terhelő személyi jövedelemadó mértékét, és kibővítenék a kata adózásra jogosultak körét.
Nálunk van egy kulturális meghatározottság gazdaságtörténeti okok miatt is, ugye ez az adóelkerülés. Hogyha lehet, akkor igyekszünk elkerülni a befizetendő adót, és ezért a jogszabály alkotónak mindig arra kell gondolnia, hogy milyen kísérletek történhetnek erre vonatkozóan. És valóban fel kell tárni azt, hogy más oldalon későbbiekben a bázis kiszélesítése a katánál, mert ugye erről lenne alapvetően szó, milyen problémákat okozhat.
A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás alapján csak így biztosítható védett táron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Dorogi Zsuzsanna összeállítása.
Április vége óta újra folyamatosan 100 dollár felett van a Brent típusú kőolaj világpiaci ára, míg az iráni válság előtt 70 dollárba került hordonként, ez már a 106 dollárra emelkedett, de az elmúlt hetekben elérte a 120 dolláros csúcsot is. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője kitart amellett, hogy ez lesz a történelem legnagyobb energiaválsága. A magyar emberek ennek következményeit még nem érzik az üzemanyag árakon.
Annak örülök, hogy jelenleg védett árak vannak, de reméljük, hogy ez továbbra is kitart.
A benzinkutakon továbbra is védett áron lehet tankolni. Ez jelentős megtakarítás. A benzinpiaci ára ugyanis most csak nem 90, a dízel pedig 100 forinttal több. Magyarországon a védett árakat részben a stratégiai üzemanyagkészlet felszabadítása biztosítja. Ennek köszönhető, hogy a benzinkutak, a piaci és a védett értékesítési árak alatt juthatnak az üzemanyaghoz. A MOL azonban a múlt héten levélben közölte néhány benzinkúttal, hogy a számukra elérhető stratégiai tartalék kimerült, így már ők is csak védett áron vásárolhatnak. Ez azt jelenti, hogy ugyanannyit kellett volna fizetniük, mint amennyiért árulhatták volna az üzemanyagot.
Felszabadításra kerülnek újabb tartalékok.
Magyar Péter már a szerdai kormányülés után kijelentette, hogy újabb tartalékot szabadít fel a kormány. A miniszterelnök azt mondta, egyeztettek a MOL elnök vezérigazgatójával, aki megerősítette, hogy hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan.
Az új kormány is vállalja, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja ahhoz, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen. Azt is el tudom mondani, hogy a világpiaci árak jelentős emelkedése ellenére a szomszédos országok átlagárához képest jelenleg a magyar védett üzemanyagár valamennyivel alacsonyabban áll, és a terveink szerint alacsonyabban is fog állni.
A kormány csak nem 600 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelte el csütörtökön délután, ami a magyar közlönyben is megjelent. A felszabadított üzemanyagból 150 millió liter 95-ös benzin, 425 millió liter pedig dízel. A rendelet szerint a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek a 95-ös benzint 286, míg a dízelt 315 forintos literenkénti áron kell adnia a viszonteladó partnereinek. A Független Benzinkutak Szövetsége örömmel fogadta az új rendeletet. Gépész László elnök elmondta, a rendeletben megjelent árakon felül még többféle adót is kell fizetniük, de így is elmondható, hogy az intézkedésnek köszönhetően biztosítani tudják a fogyasztóknak a védett árakat, és fent tudják tartani magukat is.
Olyan mértékben csökkenti a veszteségeket, amit már talán el tudunk viselni. Tehát amíg ez a készlet tart, addig talán rendben vagyunk.
A rendelet szerint a felszabadított csaknem 600 millió liter üzemanyagot június végéig használhatják fel a benzinkutak, a készletet pedig legkésőbb július végéig folyamatosan vissza kell pótolni.
Több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy javítsa személyi jövedelemadó bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is, hívta fel a figyelmet a NAV szóvivője. Linc Mayer Szilvia hozzátette, 200 ezeren félbehagyták 1+1%-os nyilatkozatuk kitöltését, ezt is május 20-áig kell érvényesíteni. Falucskai Ivett információi.
A legfrissebb adatok szerint eddig 2,1 millióan már beadták személyi jövedelemadó bevallásukat. A többség online intézte. Idén a NAV több mint 5,6 millió adózónak készített eszélye bevallási tervezetet, majdnem minden 20. adózó esetében azonban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást a hivatal. Ők mindannyian összesen több mint 300 ezeren kaptak értesítést a teendőikről. Számolt be a részletekről Linc Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője.
A leggyakoribb eltérések jellemzően a munkáltatói bevallásokból, illetve adatszolgáltatásokból derülnek ki, és leggyakrabban a kedvezményeknél van valamilyen, mi úgy hívjuk, hogy anomália, ami alatt azt értjük, hogy olyan eltérés, amit valószínűleg a magánszemélynek javítania kell.
A legegyszerűbben online, DAP vagy ügyfélkapu pluszos regisztrációval az ESZIA rendszeren keresztül lehet javítani a hibákat, tette hozzá a szóvivő. Hangsúlyozta, fontos nyilatkozni arról is, hogy az adózó postán keresztül vagy banki utalással szeretné-e megkapni a visszajáró összeget. Linc Mayer Szilvia felhívta a figyelmet, hogy a NAV által elkészített bevallási tervezet a magánszemélyek esetében május 20-a után automatikusan érvényessé válik. Ez azonban nem vonatkozik az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallására.
Hiába ajánlotta ki a NAV a bevallási tervezetüket, az nem lesz érvényes, csak úgy, hogyha az egyéni vállalkozó, az ÁFA-s magánszemély és az őstermelő azt beküldi. Nekik mindenképpen meg kell nézniük a bevallásukat, ki kell egészíteniük, ha ez szükséges, és be is kell adniuk.
A NAV idei egyik legnagyobb újítása az egyéni vállalkozóknak segít. A hivatal most már nem csak a munkáltatóktól származó adatokat tünteti fel a bevallási tervezetükben, hanem az összes online számlából és online pénztárgépből beérkező adatok alapján készít egy ajánlatot a vállalkozói bevételükre is. A módosítások, javítások elvégzésére és a dokumentum benyújtására csupán néhány nap áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is.
Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagszintek alatt vannak. Emiatt vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be. Ennek részeként az elérhető szabad vízkészleteket is kijuttatnák az ország területére. Bújtás Szintia és Zilai Zsuzsanna összeállítása.
Egy éveken át húzódó problémáról beszélünk,
mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője a Kossuth Rádióban. Gacsáy József hangsúlyozta, az egyik legfőbb problémát az okozza, hogy évről évre romlik a helyzet. Hozzátette, a vízkészlet folyamatosan csökken, már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból.
Most nekünk a vízgazdálkodásunkban is új alapokra kell helyezni az üzemrendünket, illetve a fejlesztéseinket is abban az irányba, hogy ezeket ki tudják szolgálni. És itt most a ciklikusság van a talajvízkészletben is. Tehát van egy téli fél évünk, ahol töltődnie kellene a rendszernek, és van egy nyári fél év, ahol az természetes, hogy ott van egy csökkenő tendencia, és nekünk egy viszonyítási rendszerünk egy 30 éves átlag, tehát 91-2020, és ahhoz mondjuk úgymond ezeket a mértékeket, ezeket a problémákat, és most az a gondunk, hogy például a 24-25-ös esztendőm is nem értük el a 30 éves átlaghoz vonatkoztatott töltődést, tehát mondjuk ott volt egy 70 cm, az idejében sajnos ez 30 cm körül van, és ez már olyan mérték, ami a mezőgazdaság nehezen tud értelmezni vagy kezelni.
Az elmúlt 100 év második legszárazabb áprilisán vagyunk túl, 90%-kal kevesebb csapadék esett a megszokottnál. Erről már a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének kutatója beszélt a közmédiában. Somosi Zoltán hangsúlyozta, a csapadékhiány leginkább a dél- és dél-kelet-alföldet érintette, ahol jelenleg is hatalmas a szárazság. Hozzátette, az aszályra megoldást jelenthet a rendszeres öntözés, azonban az hosszú távon költséges és nehezen fenntartható.
Az igazi megoldás egyik része természetesen az, hogy jobban ki kellene építeni ezeket az öntöző rendszereket, a különböző csatornahálózatokat, de egyfajta vízmegtartásra is egyre inkább fel kell készülnünk, rehabilitálnunk kell a holtágakat, a földeknek a természetes vízmegtartó képességét. Ez például már korábban is elkezdődött a Vizet a tájba programmal, ahol adott gazdák felajánlották a földjüket ideiglenes elárasztásra, ezzel tudtuk egy picit enyhíteni a talajvízszintnek a csökkenését.
Somosi Zoltán hangsúlyozta, a cél, hogy minél több vízmegtartó rendszert építsenek ki.
Korszerűbb, biztonságosabb és csendesebb, zöldebb lesz a fővárosi Mester utca. A ma indult projektben nem csak az útburkolat, a járda és a parkolók újulnak meg, hanem több zöld területet is kialakítanak. A BKK tájékoztatása szerint a kivitelezés több ütemben valósul meg, az érintett területeken ideiglenes forgalomkorlátozásra lehet számítani. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
Komplex projektről beszélünk, faltól falig újul meg, Ferencváros főutcája.
Fogalmazott a BKK mobilitási vezérigazgató helyettese. Bodor Ádám a munkaindító sajtótájékoztatón elmondta, céljuk, hogy kevesebb legyen az autós forgalom, a gyalogos és biciklis közlekedés pedig biztonságosabb. Ezért védett kerékpársávokat és gyalogátkelő helyeket hoznak létre. Hozzátette, a vendéglátóhelyeknek új teraszokat, az üzleteknek pedig rakodóhelyeket alakítanak ki. A vezérigazgató helyettes hangsúlyozta, a felújítással nő majd a zöld terület, amelyet egy új öntözőrendszer és vízáteresztő burkolat is kiegészít majd.
Három villamos megállót fogunk akadálymentesíteni, ahogy a zebrákhoz is süllyesztjük a szegélyeket, és egyébként két új zebra is létesül majd a Mester utcán. De azt gondolom, hogy ezen átalakítás után a Mester utca egy még élhetőbb hely lesz, egy még vonzóbb hely lesz, és ehhez szeretném megköszönni a fővárosi önkormányzat segítségét, hiszen az útfelújítási program úgy tudott elindulni, hogy ez a fővárosi önkormányzat forrást 1,6 milliárd forintot biztosít az újraindított útfelújítási program keretében.
Egy összehangolt, egymásra épülő és egymást erősítő programsorozatot hajtunk végre, annak érdekében, hogy Ferencváros is egyre inkább élhetőbb városrész legyen, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a sajtótájékoztatón. Hozzátette, a projekt megtervezését széles társadalmi egyeztetés előzte meg.
Azt gondolom, hogy minden itt lakó számára is a jobb Mester utcát tudunk majd visszaadni a beruházás után, hiszen ne felejtsük el, hogy bővülnek a zöld területek, hogy a parkolási lehetőségeket hozzáigazítjuk az itt lakók és az itteni vállalkozások valós igényeihez, de megújul az útpálya is, védett kerékpársávok, biztonságosabb gyalogos közlekedés és az akadálymentes villamosokat fogadó akadálymentes megállók is lesznek. Szóval ez a fantasztikus kis utca, Budapest egyik leghangulatosabb utcája, azt gondolom, hogy sokkal méltóbb lesz az egykori történelmi nagyságához, és ezáltal egyébként felkészítjük a 21. század kihívásaira, hiszen egy sokkal klímatudatosabb városrészt fogunk kialakítani.
A kivitelezés ideje alatt több forgalomkorlátozásra is számítani kell. Például a Mester utca, Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszon egységesen 30 km/h sebességkorlátozást vezetnek be. A felújítás egy későbbi szakaszában a kereszteződések átépítésekor további ideiglenes forgalmi változások várhatók. A Mester utca felújítása várhatóan 2027. júniusáig tart majd.
Orvosszakértők szerint a hantavírus esetében nem kell attól tartani, hogy a COVID-hoz hasonló világjárvány alakul ki. Magyarországon rendkívül ritkán azonosítják a fertőzést, tavaly csak egyetlen esetet regisztráltak. Kocsán Dávid összefoglalója.
Egy ritka vírusról van szó. És az, hogy ez a vírus bekerült egy óceánjáróba, még soha nem fordult elő a történelemben.
Április elején egy holland óceánjáró fedélzetén azonosították a rágcsálók által terjesztett hantavírus egy speciális Dél-Amerikában honos variánsát, amelynek rendkívül magas, 40%-os a halálozási aránya, emlékeztetett a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa. A fertőzés következtében a hajó utasai közül hárman életüket vesztették, többen karanténba kerültek. Szlávik János arra hívta fel a figyelmet, hogy a vírus emberről emberre nehezen terjed, a hajó zárt terei ugyanakkor alkalmas környezetet biztosítottak a fertőzésre.
Nagyon szoros kontaktus kell hozzá. Látjuk, hogy az esetek részében ugye férj-feleség kapcsolat volt, egy hajón, ugye egy kabinban, bőven elképzelhető a szoros kontaktus, illetve vacsora vagy ebéd vendégek voltak, akik együtt egy szobában ebédeltek vagy vacsoráztak, illetve hát ugye teljesen logikusan általában az orvos és a nővér, aki a betegeket látja közvetlenül, és kerül nagyon szoros kontaktusba a betegekkel, ők fertőződnek meg.
a hajón utazók karanténba, a fertőzöttek olyan speciális, elkülönített kórtermekbe kerültek, ahonnan a kórokozókkal terhelt levegő nem szivárog ki, hanem egy csatornán keresztül elvezetik, megakadályozva így a törzs terjedését. Szlávik János hozzátette, a vírus miatt senkinek nem szükséges lemondania a nyaralását.
A hantavírus egy izolált, ritka betegség. Az, hogy ilyen szerencsétlen módon ezen az óceáni áron ilyen sok eset és haláleset volt, ez egy véletlen, és ez a véletlen senkit nem akadályozza meg abban, hogy letöltse a nyár nyaralását, mert egyelőre járványgóc vagy járványkitörésnek az esélye az olyan rendkívül alacsony, hogy emiatt mindenki megnyugodhat.
Az infektológus hozzátette, a hantavírusnak Magyarországon is jelen van egy kevésbé veszélyes típusa, azzal viszont csak akkor lehet megfertőződni, ha valaki fertőzött rágcsálók ürülékével szennyezett port lélegez be.
Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járvány ügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen nem megfelelő higiénés körülmény áll fenn. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Hajdúhatházról Páfi Andrea tudósított.
Mindenképpen alapos takarításra van szükség azokon a helyeken, ahol felütötte fejét a hepatitis A járvány. Az önkormányzat egyébként minden egyes intézménynél helyezett ki készfertőtlenítőket, és fokozottan odafigyelnek arra, hogy minden tiszta legyen, illetve a családsegítő szolgálata az érintett családoknak higiénés csomagokat állított össze, ezekben is fertőtlenítő szerek vannak, ezeket már a mai nap folyamán eljutották az érintett családokhoz.
Mától látogatható Viktor Vazareli életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban. A művész születésének 120. évfordulójához kapcsolódó tárlaton jól ismert, valamint itthon még sohasem látott művekkel mutatják be a világhírű képzőművész munkásságát. A több mint 140 műalkotás mellett egyéb dokumentumok, eddig ismeretlen fotók és filmek is láthatók. Magyarországon utoljára csaknem 60 éve rendeztek hasonló kiállítást Vazareli alkotásaiból, mondta a Közmédia Kulturális csatornájának a kiállítás egyik kurátora.
Zombori Mónika ismertette, Vásárhelyi Győző Budapesten tanult festészetet, majd 1930-ban Párizsba költözött, ahol felvette a Viktor Vazareli nevet, az 50-es években pedig az optikai festészet megalapítójaként és legjelentősebb képviselőjeként szerzett világhírnevet.
Végig lehet követni, hogy milyen korszakai voltak, milyen periódusai, milyen jellegű alkotásokat készített, mire a csúcshoz ért az opárt művekhez. A kiállításon kis filmeket, videókat is láthatunk Vazarellivel, amiben ő maga beszél, és a munkamódszerébe bepillantást nyerhetünk. Van francia nyelvű interjú is vele, illetve magyar nyelvű is.
Visszaemelték a sínre és elvontatták a Gyumaendrődnél tegnap kisiklott vasúti kocsikat, tájékoztatott a MÁV vezérigazgatója a közösségi oldalán.
Hegyi Zsolt azt írta, a szakemberek azt vizsgálják, mikor adhatják vissza a sérült pályát a forgalomnak, és mennyi időre lesz szükség a teljes helyreállításhoz. Hozzátette, a járművek elvontatása után a balesetben nem érintett vágány járhatóvá vált. A vonatok a teljes vonalon közlekednek Budapest és Lőkösháza között, de késés még előfordulhatnak.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint két autó ütközött az M3-ason Vásárosnamény felé, az 57-es kilométernél lezárták a belső sávot. 2-3 kilométeres a kocsisor. Egy korábban kigyulladt buszt mentenek az M0-ason a 8-as kilométernél az M1-es felé. Csak egy sáv járható, a torlódás 5 kilométeres. Arra szólnak a járművek az M0-as legtöbb csomópontjában, mindkét irányban.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban erősebb forgalom a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból. A Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Tovább nő a csapadékhajlam, szombaton legfeljebb hazánk keleti felén gomolyoshatott a felhőzet, ott záporok, zivatarok kialakulására, a Dunántúlon tartós esőzésre számíthatunk. Ott megerősödik az északnyugatira forduló szél, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A minimum 8 és 13, szombaton a maximum a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul. Kókai Ádám, Hungaromet.
A krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Ciprusz Éva. Viszont hallása 19 órakor.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.